35. fejezet. Mire Quintipor fölért, a nobilissima fájtlába burkolódzva maga alászedett lábbal keleti divat szerint ült a pamlagon. Te soha se vittél még asszony holmit? Nyúlt mosolyogva Skarlát után. Nem az a mesterségem, nobilissima, vörösödött el Quintipor. Ó, hát mi vagy te? Kulcsár? Miért hordod ezt a kulcsot? Titkár a Scrinium Memoriében. Pánom is én. Azért az ilyesmit is meg kell tanulnod. Ezt így kell csinálni, ide néz. Kirázta a leplet, összehajtogatta és visszanyújtotta a fiúnak. Most pedig bonts szét és takard rám. A nyakamon jól összefogd, itt nagyon szúnyogosak az esték. Reszket a kezed. Fázol, várj csak. Ledobott két heverő vánkost a pamlagról. Ülj le és ide hallgass. Tudod, hogy az életeddel tartozol nekem? Nem vetted észre, hogy az elébb én mentettelek meg? Mitől, nobilissima? Hogy merészelted megütni a princepset? Ha én meg nem békítem, agyon vágott volna. Quintipor elmosolyodott. A cézárlány hangja fölcsattant. Mi nevetni valód ezen? Rabszolga! Quintipor lehajtotta a fejét. Ha az volt is, eddig senki se korbácsolta meg ezzel a szóval. Felej, mit nevettél? Azt, hogy hát én addig mit csináltam volna, míg a nobilissimus agyonvág. A lány hangosan kacagott. Bátor fiú vagy. Persze láttam, erős lehetsz. Nézem a karodat. Szoktál vadászni, lovat hajtani? Nem szoktam, nobilissima. Igaz, mindig elfelejtem, ki vagy. De azért a princeps keresztre feszíthetett volna. Vad, kegyetlen és alattomos, mint a farkaskölyök. Én is mindig félek tőle, hogy megharap. Pajkosan mosolygott, és elandalodott egy kicsit. A perzsa királyfi más. Szelíd, csöndes, és még szebb meséket tud, mint a dajkám. Kár, hogy félkarját lecsapatta a bolondos. Tudod, miért vágatta le? Quintipor ámulva hallgatott. Mire meg tudott volna szólalni, a lány tovább hadart. Már helytartó volt, na, hol is csak, mindig elfelejtem ezeket a barbár neveket. Mindegy, satrapa volt már is, beárulták az apjának, hogy összeesküdött ellene. Amint ezt Varanész meghallotta, levágatta a karját, és elküldte az apjának hűsége jeléül. Mert nagyon szerette az apját, és még most is szereti, pedig bujdosnia kell miatta. Milyen különös apák, és milyen különös fiúk vannak a világon. Hallottál már ilyet? Te meg tudnád-e tenni? Le tudnád vágatni azt az erős karodat? Minél az öved olyan piros, mint a szám, nem? Hát miért nem felelsz? Igen, sütötte le Quintipor a szemét. Jaj, de értelmes fiú vagy, hadd hallom, mire mondtad, hogy igen, az övedre, a számra vagy a karodra? Le tudnád valamiért vágatni a karodat? A hangok hamarabb meghalnak, mint a színek és illatok, de sokkal tovább kísértenek. A magiszter még halála órájában is hallotta ezt a kérdést, de soha se tudta magának megmagyarázni, mi történt vele, amikor először hallotta. A barnuló alkonyatban felrózsálott előtte a költőasszony szelíd és komoly márvány feje, és neki az aranybetűs felirással kellett felelni: életemet, szerelem te neked, kéretlen ajánlom, mert a halált te legyőzöd. Elakadt a lélegzete. Hirtelen ráeszmélt, hogy most nagyobb vakmerőséget követett el, mint mikor egy istenfit megütött. Nem ért rá tovább gondolni a gondolatot, a lány végigrúgta magát a pamlagon, és szinte sikoltva mondta: ez igaz? Nem álmodom? Igazán mondod? A Szaffó verset? Tudtad, vagy itt tanultad? Kicsoda vagy te? Itt csak katonák vannak, meg rabszolgák. Ugye te valami álruhás isten vagy? Milyen szép volna az, ha csak nekem mondanád meg, ki vagy. Jönnél, mennél a világban, az emberek azt hinnék, olyan vagy, mint ők. És csak én tudnám, kit akar a zöld ruhád. Vagy csináltatnék neked egy oltárt. Azon állnál egész nap, szobornak. Nem törődnél az emberekkel, akik áldozatot raknak elébed. Csak néznéd a felhőket, hallgatnád a szeleket és a madarakat. És amikor a csillagok feljönnek, akkor leszállnál az oltárról, és verset mondanál nekem a felhőkről, a szelekről és a madarakról. Az árnyék egyre mélyebb lett. A hang halk, messziről jött. A lány most magának beszélt, és mikor elhallgatott, a fiú is magának mondta. Rabszolga vagyok, az apám rabszolgája. A nobilissima körülnézett, mint aki álmából ébred. Hát nem a császár rabszolgája vagy. Hogy lehetsz az apád rabszolgája? Az apám tett rabszolgává. Neki adott a császárnak. Mindenki rabszolga, pattant föl nevetve a nobilissima. Engem is előbb-utóbb rabnőnek fog eladni az apám, pedig ő Cézár. A te apád micsoda? Quintus, a kertész itt az udvarnál. Van itt kertész. Nem láttam még. Téged se vettelek észre eddig. Tisni komédiából jöttetek? Az apámék onnan jöttek. Engem csak most hozott ide Bion. Ki az a Bion? A császár matematikusa. Varanéz ismeri. Az az, aki a csillagokban olvas. Bion mindent tud, nobilissima. Aténéban ki akarták kiáltani Istennek, mikor a nagy földrengést előre megmondta. De Bion Isten káromlóknak mondta azokat, akik az embert Istennek teszik meg, és erre meg akartak bennünket kövezni. Téged is. Te mit csináltál? Ott szolgája voltál? Engem mindenfelé magával vitt. A Dominus rendelte így, vele neveltetett. Jaj, ne mondj ilyet, mert akkor én szégyellem magam. De engem senki sem neveltetett. Én csak úgy felnőttem, mint a vadolajfa. Hányódtam, vetődtem, amerre az apám járt a katonáival. Nem hallottad még, hogy engem a vadnobilissimának hívnak? Hát téged hogy is hívnak? Quintipor. Furcsa név, kacagott megint a lány. Ez ugye Quintus Puer. Ötödik gyereke vagy az apádnak. Nem. Egyetlen gyereke. Az én nevem azt jelenti, hogy Quintus fia vagyok. Quinti Puer. Bocsáss meg, azért mégis furcsa név. Nem olyan szép, mint a Maxentiusé. Az azt jelenti, hogy még a legnagyobbnál is nagyobb. Az én igazi nevem is Maximilla. Legnagyobb bacska vagyok. Miért azt hiszed, sokkal kisebb vagyok nálad? Leugrott a pamlagról. A fiú zavartan egyenesedett fel. De a lány már akkorra elfelejtette a mérekezést. A holdra mutatott, amelynek felső karaja átparázslott már a Szilpius szabályos kúpjának könnyű fátlain. Nézd! Diana már felvette bíbor fejékét. Quintipor térdet hajtott, azt hitte el van bocsátva. Mehetnékje akkora volt, mint a maradhatnékja. Mit akarsz? Nézett rá komolyan a lány. A princepsnek azt parancsoltam, hogy menjen el, mert már untam. Neked azt parancsolom, hogy maradj, mert még nem undlak. Különben még azt sem mondtad el, mi üzenetet hoztál nekem. A főkamarás azt a jelentést kapta, hogy Galerius Cézár őszentsége már csak pár napi járóföldre van Antiohiához. A lány nem felelt. Az erkélyt körülfutó klematiszok fehér bóbitáit fújkálta bele a piros fénybe, amit a lucernáriusok fáklyái vetettek. A négy világító rabszolga egyszerre helyezkedett el a villa bejáróinál, valamerről harangszó hallatszott, s a Daphné ligetébe hajtott áldozati barmok bőgése. A nobilissima hirtelen megfordult. El is felejtettem, hogy itt vagy, Quintus fia. Hazagondoltam Romula nagyanyámhoz, akinél kislánykoromban laktam. Az én nagyanyám, de ezt titok, hallod? Családi titok, hogy mondjam el neked? Tudsz valami családi titkot adni érte cserébe? De jó neked, hogy nincs családi titkod. Ha te is atyafiságban volnál az istenekkel, mint mink, akkor a te bölcsődbe is beledugtak volna egy titkot. Hátat fordított az emelkedő holdnak. A te bionod engem is Isten káromlónak mondana. Elhiszed, hogy én is az Olympusról pottyantam ide? El, nobilissima, felelt a magiszter nagyon hirtelen és nagyon őszintén. Ne hazudj! Én nem hiszem. Az csak az apám tudja, hogy őt az öreg Romula magától Mars istentől foganta, mint Romulus Rea Silvia. Lehet, hogy Mars isten is tudja. Csak az én drága öreg nagyanyám nem tud róla semmit. Azt hiszem, végigereszteni a seprőnyelet a fián, ha meghallaná, hogy ilyen rossz hírbe keverte. Elnevette magát, s a vállára ütött Quintipornak. Kitaláljam, mit gondoltál? Az én apámat háta mögött úgy hívják, hogy a csordás. Ugye ezt gondolod? Nem, nobilissima, miért gondoltam volna? Mert mindenki annak hívja, az Armentáriusnak. Majd te is úgy hívod, ha megmelegszel az udvarnál. Legyintett a fiú fejrázására. Tőlem ugyan hívhatod? Én nem haragszom érte. Nagyanyó ma is minden reggel gerlicét áldoz Vesztának, amiért szentséges úr lett az ő csordás legény fiából. Mondjak neked valamit. Én a csordás vérét érzem magamban, nem az istenét. Én csak akkor lennék boldog, ha visszaeresztenének a faluba Romula nagyanyó mellé, és tyúkot ültethetnék, kaprot vethetnék, borjút nevelhetnék, mint ő. Még tipegni is úgy szeretnék, mint ő, mikor a kányát kergeti. Meghajtotta a hátát, s apró lépésekkel csoszogva marokra fogta térde alatt a skarlátot, és meghimbálta. Huste, huste! Hirtelen kiegyenesedett, és hátravetette a fejét. Sok bolondot beszélek, Quintipor. A kolomb szó tette meg a hold. Hanem most már beszélj te is. Mondd el már végre az üzenetet. Már elmondtam, nobilissima. Atyád rövidesen megérkezik. Mondtad, már nem is hallottam. Tudod, ez nekem már nem újság. Én már tegnap megkaptam az üzenetet az apámtól. Mást is kaptam, megmutassam? Elsuhant az erkélyről. Quintipor zúgó halántékkal kapaszkodott meg a párkányban, hát ilyen bolondosak a nobilisszimák. Az Athéné lányok, akikkel néha elácsorgott a Píreusban, nem ilyenek voltak. A korintusi költőnős, akivel együtt koszorúzták meg Afrodité sarú kötőszobrát. De szépnek szebb azoknál. Megindult vele az erkély, szédülten hunyta le a szemét. Látta nobilissima fehér vállát és rajta a perzsa ujjainak égő csíkjait. Perzsára rosszabb volt gondolni, mint a lófejűre. Egy denevér suhanása érte a homlokát, kinyitotta a szemét. Tovább forgott körülötte az épületek és ligetek homályos csoportja, az élesen kirajzolódó Szilpiusz és fölötte a hold ezüst paténája. Apró csörgők és csengők muzsikájára riadt föl. Különös szabású nagy ráncokban földigomló sárga sejempalásban táncolt elé a nobilissima. Fején ezüst turbán, nyakában gyöngyökből és aranygolyócskákból fűzött lánc, mely leért a drágakövekkel kirakott lazán kötött vialaszín övig, karjain és bokáin parányi harangocskákkal beszegett aranyperecek. Quintipor úgy nézte, mintha álmot látna. A lány félre billentette a fejét. Nem imádsz engem, rabszolga? Maxentius és Varanéz azt mondták, soha se láttak még olyan imádni valónak, mint ebben. Valami régi zsidó királynőé lehetett. A júdeai helytartó ajándékozt az apámnak, hogy öltöztesse bele a feleségét. De az apám nekem küldte, hogy szép legyek benne, mire megjön. De hát kinek legyek én szép, Quintipor? Kacérra megrázta magát, minden csörgője megszólalt bele. A te szépségedre csak magad vagy méltó a világon, nobilissima, hebegte a fiú. Egész belejössz már, Quintipor, mulatott a lány. Ki tudja? Talán annak is azt mondták valaha, akinek készült a ruha. Talán az éppen az én anyám volt. Az apám azt mondja, már nem nagyon emlékszik rá, El is hiszem neki. Cézáre legátus volt akkor, de Trulla, ez a dajkám, tudod, megesküszik Hekatéra, mert ő is olyan vén, mint Hekaté, és csak ő tud nekem lepényt sütni, majd egyszer megkóstoltatom te veled is. Jaj, mit is akartam mondani. Hamar, Quintipor, neked ezután mindig el kell találni, mit gondolok. Ha kitaláltad azt a verset is, ami az eszemben járt, akkor segíts most is. Az anyádról szóltál, Nobilissimi. Ja, igen, igen, igen. Én nem ismertem az anyámat, még egy éves se volt, amikor belehalt abba, hogy az apám elhagyta. Trulla azt mondja, valami zsidó királylány volt. Nem veszed észre a szememen, Quintipor, hogy ez zsidó szem. Csak kifelé van nyitva, be nem látni rajta. Eddig feketének tudta Quintipor a Nobilissa szemét. Most, amint pillantás nélkül rátágult a holdra, amely fehér csillámokat tört benne, határozottan kéknek látta. Olyan színe van Nobilissima, mint az érett szőlőnek. A lány nyilván egy szót se hallott. Kinyújtott a karját a hold felé, kimondhatatlan szomorúsággal az arcán, a szája keskeny, remegő gyűrűvé nyílt. Nobilissima, szólította a fiú ilyetten. Lépések csoszogtak. Egy borotvált fejű egyiptomi rabszolga magas ezüst kandallábert hozott, amelynek horgain három csónakidomú bronzlámpa csüngött, finom olaj illatát árasztva. A mécs hordó mögött gyíkszemű kis öregasszony totyogott két karján fekete ládikával. Nilla, nézd, mit küldött neked a princeps. Kibontsa a madaram. Letette a ládát az asztalkára, és simogatni kezdte arcát, vállát, csókolgatni a kezét. Megint rajtad a rontás, gyönyörűségem. Hát nem felelsz az öreg dadusnak. Visszaűzzük a gonoszokat a holdba. Kitipegett, bronzláncon csüngő kerek füstölővel tért vissza, s körülfüstölte vele a lányt, érthetetlen neveket mormolva. A Nobilissima megrázkódott, ernyetten hullotta le karjait, és kábultan kérdezte. Te vagy Trulla? Mit akarsz? A princeps küldött neked valami szépet, megnézed? Titanilla durcásan vállat vont. Nem kell. Menjetek, a lámpa maradjon. Quintipor is megindult. Neked nem mondtam, hogy mehetsz. Hozd ide a ládát. Ki tudod nyitni? Nincs bezárva, billentette fel a magiszter a láda tetejét, és kihulladta mind a két kezéből. A padlóra esett ládából egy véres készfej gördült ki. A lány odaugrott a megtántorodó fiúhoz, és a hajába markolt. Csodálkozva kiáltott rá. Milyen puha hajad van neked? Puhább az enyémnél. Próbál csak. Mi az, Quintipor? A fiú borzongva mutatott le a padlóra. Ott, Nobilissima, az. Látom, rúgta odább a lány a készfejet az aranyszandálja orrával. Azaz ostoba csak ugyan levágatta a borbélya kezét. Még jó, hogy nem a nyakát találtam mondani. Ettől ijedtél meg. És te azt mondod, meg tudnád tenni, amit Varanész. Mehetsz, Quintipor. A fiú meghajtotta a térdét, és elhagyta az erkélyt. Nem háttal kifelé, ahogy előírás szerint kellett volna, hanem arccal előre. Rohant lefelé végig a kristálylucernával világított folyosón, borzongva egész testében. A lépcső aljában a Nobilissima várta, eléje kerülve valamelyik oszlop soron. Arca, szeme nyugodtan mosolygott a fiúra. Nézd csak ezt a gemmát! A vésett ametiszt csiszolaton egy nimfa kínálta oda keblét egy öreg szatírnak. A kő nem volt nagy, de a vésés finomsága meglepő volt. A szkulptor bizonyosan új divat szerint nagyítót használt, vízzel telt üveggolyót. Quintipornak arcába szaladt a vér. Láttam ezt már szoborban is, Ciprusban. Azt mondd meg, megére fél kezet. Nem tudom, Nobilissima, mondta dadogva. Érezte, illene azt mondani, hogy ő két kezét is odaadná érte a Nobilissimának, ha kívánná, de nem merte. Megint megképzett előtte a földön heverő véres kéz. Talán Bion tudja. Próbáljátok meg valamelyik ékszerésznek eladni, egy-két aranyattán ád érte. S azt juttasd el ahhoz a rabszolgához, tudod, a kezéért, de az ablakán dobd be. Hadd higgye, hogy valamelyik isten könyörült meg rajta. Quintipor félénken előhúzta az erszényét, és megcsörrentette benne az aranyakat. A lány elnevette magát. Mondom én, hogy álruhás isten vagy. Két aranyat kivett az erszényből. Jobb lesz, ha én játszom az istennőt. Nem szeretném, ha téged látna meg a princeps a szállása körül. Ha engem meglát, az nem lesz neki feltűnő. Quintipor úgy érezte, mintha megmarkolták volna a szívét, pedig csak a kezét szorította meg a nobilissima. A gemmát csúsztatta bele. Ez most már a tied. Megvetted. De azért majd csak akkor viseld, ha megint Hellászban élsz. Körülnézett, magához kapta a fiú fejét, és a fülébe súgta. Örülök neked, Quintus fia, mert te hozzád nem kell feleségül mennem. Aludj jól. De Quintus fia nem aludt jól. Sokára is ért haza. A vacsoraidőt elkószálta az elhagyott fasorokban, a szelíd, csöndes csillagok alatt. Úgy érezte, mintha valamelyik a fejére zuhant volna. Bion szobája mellett Lábujjhegyen suhant el. Most először nem volt kedve beszélgetni a matematikussal, aki mécsese mellett írására hajolva háttal ült a nyitott ajtónak. A vacsora még érintetlenül állt előtte, bizonyosan őt várta vele. De eszébe jutott az a mosoly, amellyel Bion beszélt a pendelyes Titanilláról, és nem tudott jó szívvel gondolni öreg barátjára. Már hajnalodott, mikor kavargó gondolatai álomba zsibbadtak. Utolsó gondolata az volt, hogy ez a nap a hét harmadik napja volt. Dies Martis. Nem a rózsaszín istennőjé, akinek kagylókocsiját galambok húzzák, hanem a vörösképű istené, aki vérrel öltözik.